Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Folytatódik.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát, már majdnem minden nap sikerült megugrani.
De... Valójában vissza, menjél, igyál egy kávét, majd mi Csabával elbeszélgetünk.
Pont ezt akartam javasolni egyébként, úgy, ez a te témád, úgyhogy kíváncsi vagyok a múlt heti napi csata után, hogy Csaba mennyire látja másképp, illetve mit tud hozzátenni az adott témához. De azért mutatkozzunk be, jó reggelt kívánunk ismételten. Mihálovics András, az egyik mai műsorvezető.
A és Ács Gábor, a másik, a 0-30-20-10-9-0-9, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Sajnos van egy baleset az Árpád hídon Pest felé, a Szentlélek tér és a Szigeti lehajtó közötti szakaszon a középső sávban található ez az aprónak nem mondható fennakadás.
Na, miután a rovarszignál már lement, úgyhogy akkor kezdhetjük is. Egyetlen hallgatói észrevételt még ide. Lehet, hogy már nem aktuális a közlekedési része, hogy M1-es villogó küldöttség rendőrökkel, de amit hozzátesz, az valóban egy bosszantó probléma, és gyakran látjuk életveszély, ahogy letolják a forgalmat a leállósávra. Igen, szóval olyan óvatosan, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül. Ugye. De akkor vissza az indiánokhoz.
Igen, Katona Csaba történész van a videó kapcsolatunk túlvégén. Szervusz Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és hát annál is igen, nagy örömmel foglalkozom ezzel a témával, túl azon, hogy ez épít közöttünk egy közösséget az indiánok iránti vonzalom, mert hát ki nem akart indián lenni gyerekkorában különféle benyomások hatására.
Én.
És vagyunk néhányan, akik ezt nem lőttük ki, azt hiszem.
Mert... Igen, ezt az Ács Gábor nem tudja, de Katona Csaba is szenvedélyes indián rajongó, és ő se gyógyult ki Karma és Fenimore Cooper hatásáról. És van egy nagyon kedves közös ismerősünk, aki szintén ezt a szép, hát nem is tudom, ez nem is hobbi, hanem már inkább ilyen életforma űzi. Úgyhogy Katona Csaba az egyetlen történész Magyarországon, aki látta a Bakonyi indiánnak egy részletét, amit hát ugye azért nagyon vigyázunk rá, hogy nem mindenki lásson, úgyhogy fönn volt a táborunkba is, meghívtuk őt, úgyhogy látta, hogy megy ez a dolog. Úgyhogy...
Meg fogod ütni a bokárat, András, hogy beszéltél róla, mert erről nem szabad.
Igen, tudom én, de néha szeretek veszélyesen élni. Egyébként Csaba, képzeld el, közös ismerősünk a lelkemre kötötte, hogy kérdezzem meg, és ez egy ilyen vicces bemelegítés a mostani elég komoly témához, hogy igaz-e az, hogy az amerikaiaknál nem illik viszkivel kocintani, mert ülőbikáik a csata után azzal kocintottak, és 150 év után vajon kikopik-e majd ez a szokás a Little Bighorni csata után? 150 évvel vagyunk lassan ugyanis.
Ugyanaz, mint a kocintósörre.
Analóg példák alapján merem azt mondani, hogy pont annyira igaz, mint az, hogy Magyarországot 150 évvel 1849. október 6-a után már szabad kocintani. Tehát tökéletes analóg példát sikerült hozni. Köszönjük szépen a szikszikák nagy harcosának.
No, mit kell tudni a Little Bighorni csatáról? Ez egy olyan győzelem, ami keserű. A napi csata rovatban én nagyjából elmondtam az erőviszonyokat, de történészi szemmel hogy látod ezt, pro és kontra? Kezdjük talán az indiánokkal, hogy ott mi volt a helyzet, az egy honvédőháború volt, kultúrák csatája volt, blázadás volt, nagyon sokféle olvasata van ennek a konfliktusnak.
Hát ahogy mondani szokták, tények nincsenek, csak értelmezések. Maradjunk annyiban, hogy némiképp persze árnyalva ezt az állítást is közelítsük meg olyan szempontból, ahogy te is elmondtad ezeket a dolgokat. Honvédőháború volt, azt gondolom igen. Tehát ne felejtsük el, hogy kik voltak otthon. Másról persze meg lehet közelíteni úgy a dolgot is, hogy hát akik a másik oldalt képviselték már, mint az Egyesült Államok hadserege, hát igazság szerint már ők is otthon voltak. Tehát nyilván a 7. lovas ezer katonái között éppen te küldtél nekem egy térképet, ugye, Európa különféle részeiről származó emberek érkeztek, voltak köztük írek, németek, ugye még két magyart is sikerült találni. De hát jó részük már nekik is a USA volt az otthona. Úgyhogy ilyen értelemben át is ereszhetünk a másik értelmezésre, hogy igen, ez kultúrák találkozása volt, és kultúrák összecsapása. Itt egy percig se felejtsük el azt, hogy természetesen sok más ok miatt az egyik legfőbb oka az úgymond őslakos és az Egyesült Államokbeli polgárok ellentéteinek, az pontosan az volt, hogy teljesen máshogy értelmezték az életkörülményeiket, a magántulajdont, egyáltalán tehát nagyon nagy kulturális szakadék feszült köztük. Ugye az indiánok, a síksági indiánok teljesen máshogy viszonyultak például az, hogyha elindultak a nyílt mezőn a lovaikkal és találtak valamit. Azt akár a magukénak is tekinthették, hiszen az ő földjükön volt, ugye? Miközben úgymond az európai civilizáció, és így az amerikai is, ami onnan jött, az meg mondjuk a magántulajdon tenségére épít egyebek mellett. Aztán természetesen benne voltak ilyen problémák is, most akkor nagyon messzire nyúlok, hogy például egyebek mellett azért nem tudtak mit kezdeni az indiánokkal, mert nem voltak benne a Bibliában. Akkor ők kik? Akkor ők honnan jöttek? Akkor gondoljunk az európai hódítóknak, mert nyugodtan nevezhetjük őket így, nyilván már nem ezt a generációt, hanem inkább a korábbiakat, a döbbenetére, amikor látták ezt a tőlük mindenben eltérő kultúrát. Ez is egy civilizáció, perc is se felejtsük el, tehát véletlenül se vegyük fel azt, hogy vadak és civilizáltak, nem erről van szó, teljesen más kultúrákról beszélünk. És végül ne felejtsünk el még egy dolgot, ami azt gondolom, hogy a legfőbb oka volt ennek, ezeknek a háborúknak, hát ez pedig a föld és az aranyéhség, hogyha egyszerűen fogalmazom meg, hogy az Európából érkező bevándorlók teret kerestek maguknak, ahol érvényesülni tudnak, és ahhoz, hogy ezt a teret megszerezhessem, azt egyetlen módon tudtam megcsinálni, el kellett vennem attól, aki. Ehhez lehetett keresni különféle jogalapokat, bele lehetett kapaszkodni abba, hogy ők a vadak, mi vagyunk a civilizáltak, meg lehetett vádolni az indiánokat mindenféle barbár mészárlásokkal, meg egyebekkel, de lényeg az, hogy mégiscsak egy terjeszkedésről volt szó, keleti parttól a nyugati partig, és ilyen értelemben az indián törzsek útban voltak. Tegyük azt is ötön hozzá, még mindig a háttér, hogy az indián egy gyűjtőnév.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ahogy így hallgatom szavaidat, mennyire helyes a polgárháború kifejezés is, mert ugye ne felejtsük el, hogy a fehérek, az, hogy indián az egy gyűjtőnév, ahogy mondtad, rengeteg törzs volt az, aki szembeszállt a fehérekkel, és akkor mindig a törzsek nevére bontva hirdettek háborút, hogy a Sioux háború, Vörösfelhő háborúja, ugye Geronimo háborúja az apacsokkal, előtte Cochise háborúja, szintén az apacsokkal háborút viseltek a Navajók ellen, de volt egy csomó olyan törzs, amelyik nem, hogy nem háborúzott, hanem egyenesen szövetségesként tekintett a fehérekre. Ilyen volt például a fekete láb törzs is, de a varjak is, a varjú törzs is ilyen volt. Tehát nem volt egységes indián nemzet.
Így van, tehát hogy az indián az egy gyűjtő név, amit jellemzően a fehér ember használt, hiszen nem igazán tudta őket megkülönböztetni egymástól, tehát ez pontosan azt tükrözi, hogy vannak ők, itt vannak mi. De hogy ez az ők, ez ki mindenkit tapar, hogy például mondjuk a Sziktika Varjú baráti társaság még sose jött létre, és valószínűleg nem is fog, az kívülről nézve nem feltétlenül mutatkozott meg. De megmutatkozott abban, és akkor itt már rá is kanyarodhatunk Little Bighornra, ami ugye 1876-ban volt, ugye június 25-26-án, hogy például George Armstrong Custert segítették varjú, vagy más néven abszarók, a felderítők, akik leírhatóak úgy, hogy jó, hogy elárulták az indiánokat, de másfelől nekik a túloldalon harcoló dakoták vagy Sioux és Cheyennek az ősi ellenségeik voltak. Tehát semmi közösséget nem éreztek velük, sőt, kifejezetten úgy voltak vele, hogy a régi ellenségeik ellen harcolnak, és ugye ezek a varjú felderítők nagyon sajátos szerepet játszottak a csatába, ugye túl is élték a csatát egyébként, tehát a White Man's Ransom, Harry Moccasin, Curly, Gozehit, Half Yellow Face és White Swan, így hívták őket, és ők jelezték a elején Custernek, hogy talán nem kéne támadni. Mert gyanították, hogy itt egy csel van, tehát hogy csapdába akarják csalni Custer seregeit. Custer nem hallgatott a tapasztalt varjú felderítőkre, akik fiatal emberek voltak, itt harci tapasztalatra gondolok, és nagyon sajátos eleme ennek a csatának, hogy ezek után nem futamodtak meg, ellenben levették az uniformist, és varjú harci színekbe öltöztek, és amennyire én ismerem az indián észjárást, már amennyire ismerni lehet így a 21. századból, itt arról van szó, hogy a ősi ellenségeik ellen a harci színekben akartak harcolni, és ha úgy alakul, meghalni. Az más kérdés, hogy ők ezt a csatát végső soron túlélték, ellentétben Custerrel és legtöbb emberével. Ugye mai napig folyik a vita arról, hogy hogyan veszíthette el Custer ezt a csatát. Nehéz azt gondolom azt megcáfolni, hogy az elbizakodottság és az elhamarkodottság ebben kulcs szerepet játszott. Ugye a folyóparton megpillantotta az indián tábort. Van Custertől egy nagyon érdekes idézet, ahol egyebek mellett arra utal, az indiánok, akik mindig rendkívüli módon óvták a családjukat, őket oly módon lehet évek mellett demoralizálni, meg háttérbe szorítani, hogy a családjaikat elrabolják, tehát a nőket meg a gyerekeket, és így a vadak, ránk, amikor ránk támadnak, a családjaikra lőnének, mondta Caster.
És ez a tábor, igen, ez meg a az elbizakodottságára egy másik idézet, hogy nem született, vagy nem él olyan indián a földön, amelyik legyőzhetné a 7. lovas ezredet, mondta ezt, igen, még jóval a csata előtt.
Hát ez rendkívül tévesnek bizonyult, ugye amennyire fel lehet írni az erőket, a 7. lovas ezred nem tett ki 1000 embert, egy olyan 600 és 700 közé tehető a létszámuk, az indián harcosok pedig valószínűleg 2000 fölött voltak. Ez jelentős létszámbeli különbség, ezt ne felejtsük el. És amikor ő ezt a tábort megtámadta, akkor ugye szétosztotta a seregét több részre. Ugye Réno őrnagy és csapatai külön váltak tőle, és ennek következtében megosztotta a saját, az indiánoknál egyébként is kisebb erejét, és az indián taktikának pont ez volt a lényege, hogy elhamarkodott támadásra bírják rá Custert, ez az, amit a varjuk észrevettek, Custer azonban a kellő dőfel eltelve nem tett, nem hallgatott rájuk. És innentől kezdve az indiánok be tudták keríteni Custer főerejét, aminek ugye az lett a vége, amit aztán ilyen filmekben más ilyen is látunk, hogy ugye a Last Stand Hillnél, ahogy elesik az utolsó amerikai katona is, nem halt meg az összes ember a 7. lovas ezredből, tehát vannak ilyen legendák, de Reno és csapatai jó részt túlélték, de Custer és az a törzsgárda, akiket az indiánok körbevettek, ugye, és akkor itt hosszan lehetne sorolni a résztvevő indiánok nevét, ugye Crazy Horse, Tasunka Vitko, őrült ló, aki aztán nem sokkal később meghalt, ugye immárom egy rezervátumban bajonettel leszúrták, Ülőbika, aki jóval később, de szintén nem természetes halállal halt meg, és én még kiemelnék két nevet, az ő nevük kevésbé ismert, neked ez nem lesz újdonság egyik se, Pizia vagy Gál, tehát aki kiemelkedő szerepet játszott a győzelembe, és egy olyan indián, akinek a nevéhez legendák is fűződnek, ez a Rainy in the Face, tehát az eső az arcom, mert hogy róla fennmaradt egy olyan legenda, hogy őt korábban letartóztatta Custer egyik öccse, Thomas Custer. És Thomas Custer, csak úgy, mint Custer másik öccse, Boston Custer, itt halt meg ebben a csatában, és Rainy in the Face-ről pedig azt tartották, hogy bosszúból kivágta az általa megölt Thomas Custer szívét. Na most ez nagyon jól mutatja, hogy milyen legendák keletkeztek a csatát követően. Egy csatát nagyon-nagyon nehéz pontosan leírni, mert nincs ott egy sérthetetlen világkrónikás, ki folyamatosan följegyző, most jobbra fordultunk, balra fordultunk, nyillal lőttünk, kikitölt meg, utólag próbálják meg ezt rekonstruálni, és kicsit másképp mondták el a túlélő varjú felderítő, kicsit másképp mondták el a túlélő katonák, másképp mondták el a túlélő indiánok. Hát nagyon érdekes dolog, hogy maga Rainy in the Face nem erősítette meg, hogy ő kivágta volna Thomas Custer szívét. De a legenda fennmaradt, és akkor volt, igen, egy indián zöld.
Még egy érdekes vonulat, hogy azt én a múltkor sem mondtam, de ez egy nagyon fontos jellemzője a csatának, és talán a végkifejletben is szerepet játszott, hogy George Armstrong Custer és a 7. lovas ezred az indián specialista volt, és egy csomó indián mészárlásban vett részt ez a lovassági alakulat. Ez arról szólt, hogy megtámadtak gyanútlan, adott esetben épp a rezervátumba tartó, vagy már a fehérekkel megbékélt törzseket, és tényleg válogatás nélkül legyilkolták azokat. Úgyhogy az indiánok nem nagyon, és akkor most finoman fogalmazok, nem nagyon szerették Custert, és amikor kiderült, hogy a kezükbe kerülhet ebben a bizonyos Little Bighorni csatában, akkor a megszokottnál és irgalmatlanabbul rontottak neki ennek a tábornoknak és a gyűlölt katonáinak.
Amire azt kell mondjam, hogy Custer bőségesen okot adott, tehát ugye, ahogy említettük korábban is, hozzátartozott a taktikájához, hogy megtámadja az indiánok családját, tehát a gyerekeket meg a nőket. És ugye ezt finoman fogalmazva nem lehet civilizált viselkedésnek nevezni. A Custer holttestét egyébként, amikor megtalálták, akkor legjobb tudomásom szerint két sebet találtak rajta, az egyik a fején, a másik a teste bal oldalán, tehát két golyó ütötte sebet. Na most nem lehet pontosan tudni, hogy melyik okozta a halálát, hogy ezeket nagyon nehéz fölmérni. Vannak olyan legendák is egyébként, hogy egyebek mellett a következő okozta a vesztét a 7. lovas ezrednek, hogy új karabélyokat kaptak, trapdoor 1873-as karabélyokat, és ezekkel a karabélyokkal az volt a probléma, hogy beragadtak a tölténybe a hüvelyek a nagy melegben, és hogy késekkel kellett feszegetni, és nem tudtak tüzelni. Na most végeztek a csata területén régészeti vizsgálatokat, mert találtak ilyen hüvelyeket, és a ellőtt hüvelyek 2-3%-án találtak feszítésnyomokat, tehát innentől kezdve el lehet mondani, hogy nem ezen múlt a dolog, hogy ezekkel a karabélyokkal úgymond hátrányba kerültek. Az azonban tény, hogy ezeket a Springfield Trapdoor karabélyokat pár héttel korábban kapta meg a 7. lovasezred, tehát lehet, hogy nem volt annyi gyakorlatuk még ennek a kezelésében, de akkor sem ezen múlt a vereségük.
Igen, mennyire volt jellemző a technikai különbség, mert én itt a napi csata rovatban, és ez váltotta ki a legnagyobb vitát utána a Facebook posztunk alatt is, hogy mennyire volt igaz az, hogy óriási technológiai különbség volt, hogy íjjal-nyillal harcoltak gyakorlatilag az ismétlő fegyverek ellen az indián.
Ezt is nagyon nehéz dekonstruálni, de azért az indián harcosok többsége nagy valószínűséggel a fennmaradt források szerint íjjal-nyillal harcolt, de voltak olyan indiánok, akik 1860-as Henry karabélyt használtak. Gondoljunk itt ugye Old Shatterhand legendás Henry karabélyára, ha már, csak hogy a fantázia világából hozzunk egy ilyen példát, és volt, akinek az ugyancsak legendás Winchestere volt, 1873-os Winchestere és Spencere. Tehát voltak kiváló lőfegyverek az indiánok kezében, meg is tanulták ezeket kezelni, de az a körülbelül 2000-2500 harcos többsége nem ezt használta, hanem íjjal-nyillal harcolt, és azért ne felejtsük el, hogy amikor már kézitusára került sor a végén, az viszont egy rendkívül véres dolog lehetett, ebbe jobb is bele nem gondolni, hogy milyen mészárlás folyt ott. Ugye volt olyan legenda is, hogy Custer öngyilkosságot követett el, de ő jobbkezes volt, tehát amennyiben valóban ő okozta volna a saját fején a sebet, akkor az alig, ha a bal oldalról történik, meg ugye egy ilyen mozdulatot nem fog tenni senki. És hát még mindig a legendáknál maradva volt egy indián harcos hölgy, Buffalo Caldrod Woman, és fennmaradt egy olyan legenda is, hogy ő terítette le Custert, de ezt megint semmi nem erősítette meg. Az a helyzet, hogy a csatának a rekonstruálását közvetlenül utána leginkább a visszaemlékezésekből próbálták meg összerakni. Tehát a fővonalakat, úgymond a mintázatokat látjuk. Látjuk Custer hibáját, ugye elbizakodott volt, hogy szétosztotta a csapatát, látjuk azt, hogy hogyan kerítették be őket Crazy Horse az élen, Buffalo Bill, Sitting Bull-lal az élen, hogyan kerítették be őket, de alapvetően a csatának ezeket az apró részleteit, hogy kikivel végzett, nem igazán tudjuk rekonstruálni, de annál is inkább, nem feltétlenül ismerték fel egymást a szemben álló felek a csatában, nem ismert mindenki mindenkit, úgyhogy ami bizonyosnak nevezhető, az csak annyi, és tulajdonképpen ezt nagyon fontos megemlíteni a csata kapcsán, hogy miközben ez egy nagy indián diadal volt, tehát a legnagyobb indián diadal egy csatában, azt gondolom, és akkor most tényleg valamennyi indián háborút beleszámolom ide, ezért használom ezt a kifejezést. Ugyanakkor azonban ez elképesztő módon felhergelte az Egyesült Államok közvéleményét az indiánok ellen. Tehát tulajdonképpen az, ami rövid távon...
Hát olyannyira, hogy Rino Örnagyot, aki túlélte ezt az ütközetet, mint mondtad, még árulással is megvádolták, hogy miért hagyta cserben a parancsnokot.
Tehát ugye a túlélőknek sokszor ez a sorsa, hogy azzal vádolják meg, hogy gyáva volt, elmenekült, megfordíthatta volna a csata sorsát. De a leírások alapján egyértelműnek tűnik, hogy Rénónak egyetlen esélye volt, és azt gondolom, hogy katonai vezetőként ez feladata is volt, hogy amikor már fölismerte a vesztett csatát, hogy a katonáit, akit lehetett, kivezessen ebből a káoszból. Ennek elegét is tett. Tehát én Rénónak nem tudok ilyet a szemére vetni, de... Az tény, hogy olyan sajtóhadjárat, meg olyan politikai hadjárat indult az indiánok ellen, hogy nyilván nem lehet azt állítani, hogyha nincsen Little Big Horn, akkor nincs az a fajta véres leszámolás az indiánokkal szembe, ami az Egyesült Államok történetének máig az egyik legszégyenletesebb fejezete. Enélkül is megtörtént volna, de hogy felgyorsult, és hogy nagyon nagy támogatottságot lehetett szerezni a közvéleményben a csata véres voltának a hangoztatásával, kiemelve, hogy Custer hősiesen harcolt az utolsó másodpercig, hogy életét adta az Egyesült Államokért, ez biztos. Tehát ilyen értelemben az indiánokra sajnálatos módon, rendkívüli módon visszaütött ez a pillanatnyi és nagy diadal. És hát tényleg ne feledkezzünk el arról sem, hogy volt, akik természetes halállal haltak meg a vezetői közül később, például Rainy Indy Fates vagy Pizzi, de gondoljunk arra, hogy a 40. életévét nem élhette meg őrült ló, Crazy Horse, Tasunka Vitkó, aki ugye rezervátumba kényszerült, legyengült, és ha én jól tudom, akkor pont egy indián tábori tendőr ölte meg őt. Bajonettel.
Igen, ülőbikát is egyébként.
Így van, tehát a Vörös Csatabár, Vörös Tomahawk, ha jól emlékszem, ő volt a gyilkosa, aki ugye fejbe lőtt az már idős törzsfőnököt, aki ugye akkor már, hát már korábban szerepelt Buffalo Bill híres sójában. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a időcsak korában egész végig harcot folytattak volna az Egyesült Államok ellen, de ülőbikát mégis úgy tartották számon, mint az Egyesült Államok ellenségét, és hát sajnálatos módon így ért véget az élete. Úgyhogy amikor erre a csatára gondolok, akkor úgy szoktam mindig gondolatba végigpörgetni magam előtt ezt a csatát, hogy egyfelől egy rendkívüli bátorsággal küzdő embereknek a hűséges küzdelme volt, ami ott és akkor valószínűleg nem fokozódhatott tovább. Tehát nem lehetett ennél tovább vinni az indián bátorságot. Ez szervezett modern ezreddel szembe nem vehette fel sikerrel hosszú távon a harcot a préri indiánoknak a katonái, a harcosai bármennyire bátran harcoltak. Ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy ezt nagyon is fontos helyre tenni, hogy tulajdonképpen ez a csata része volt egy olyan kulturális hadviselésnek, és gondoljunk itt most a Regina városa mellett talált iskolában, ugye fellelt indián gyerekek sírjaira, amit tulajdonképpen egy kulturális háborúként írhatunk le, és ami tragikus veszteségekkel sújtotta az összes indián népet, és egy ilyen kései lelkifurdalás dolgozik most nagyon sok emberben, amikor próbálja meg valahogy ezt helyre tenni, és azt gondolom, hogy ez a minimum, amit meg kell adni tiszteletet az indiánoknak, hogy elismerni, hogy rendkívül méltatlan és igazságtalan volt a velük szemben való fellépés, állami szinten is, meg minden egyéb szinten.
Igen, és egyébként nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államokban ez a 7. lovasezred traumája, ez a mai napig él a hadseregben is. Ugye a Custer utolsó hadállása az egy legenda, hogy nehogy úgy járjon az amerikai hadsereg még egyszer, mint Custer tábornok járt. Ez Vietnámban is felmerült például nagyon sok esetben, meg most is, és az is nagyon furcsa, hogy szerintem Little Big Horn emléke azért is hat még mindig, mert hogy Kanadában lehet látni, hogy a politikai vezetés kezdi belátni a múlt bűneit, és azért elnézést akar kérni. Én nem hallottam arról, hogy bármelyik amerikai elnök megkövette volna az őslakókat az Egyesült Államok ellenük elkövetett bűneivel kapcsolatban.
Ha optimista vagyok, akkor azt mondom, hogy egy lassú folyamat részeként ez előbb-utóbb meg fog történni, és ugye ilyenkor jön mindig az a keserű tapasztalat, hogy borzasztó érzés, hogy az ilyen emberi tragédiákat, és számos ilyen van a történelemben. Nem lehet meg nem történté tenni, tehát nem tudjuk visszaforgatni a múlt kerekét. És akkor mindig szokták kérdezni, hogy mi a jelentőség egy ilyen bocsánatkérdésnek. Nagyon fontos erkölcsi dolog, mert legalább a tiszteletet megoldjuk azoknak, akik így módon vesztették az életüket. És most tényleg ez a Regina-i történet ennek egy iskola példája, hogy borzasztó egy harcban is meghalni a szülőföldemért harcolva, de így elveszni, hogy bekényszerítenek egy iskolába, meg akarnak fosztani az identitásomtól, ahogy fogalmazott az egyik indián, hogy el akarták velünk hitetni, hogy nincs lelkünk. Gondoljunk bele ennek a mondatnak a súlyába, hogy ez mit jelenthet. Ugye, hogy ne használd az anyanyelved, ne öltözz úgy. Fontosnak tartom, hogy ez megtörténjen, és meg is fog történni. És egy icipicit visszakanyarodva még Little Big Hornra, van egy fotó, ami számomra ilyen nagyon jelképértékű. 1913-ban készült az a fotó. Little Big Horni katánál a helyszínén ott áll az a négy varjú felderítő, aki részt vett ebben. Tehát ott állnak egymás mellett. White Man Ransom, Harry Moccasin, Curly és Gózehíd, és varjú szerelésbe öltözve emlékeznek arra, ami történt. És nyilván ők, ahogy említettem, Custer oldalán harcolt. Tehát egy roppant bonyolult és összetett folyamatról beszélünk. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ez a fotó sok mindent elmond arról, hogy mennyire összetett és mennyire bonyolult kérdés volt maga a csata, és egyáltalán az Egyesült Államok és az őslakosok, az indiánok viszonya.
Igen, és érdemes megnézni egyébként, az indiánok közül többen is lerajzolták az ütközhetet. Nagyon érdekes képzőművészeti szempontból, ha már jön kulturális rovatunk. És még egy dolog, hogy nem tudjuk a csata résztvevői közül, hogy Crazy Horse hogy nézett ki. Ugyanis hitelt érdemlő ábrázolás nem maradt fent róla, mert annyira utálta a fehéreket, hogy nem volt hajlandó fényképész előtt modellt állni. Úgyhogy van egy rejtélyes szereplő is, akiről fogalmunk sincs, hogy hogy nézett ki. Ülőbikáról több kép fennmaradt, Piziről is, Garról, meg a többiekről is, de főleg ugye a csata miatt hírességek lettek utána, Buffalo Bill cirkuszának is köszönhetően, de hát azok, akik nagyon nem bírták a fehéreket, mint például Crazy Horse, róla meg nem maradt fenn semmi. Gyakorlatilag emlékünk sincs róla.
Úgyhogy ez valószínűleg ilyen erkölcsi kérdés volt számára, hogy ne fotózzák le, meg ugye benne volt a kalapban ugye az is, hogy félt attól, hogy a lelkét valamilyen módon a fehér emberek elragadják. Van egy fotó, amit az ő portréjának tulajdonítottak, de erről világosan kiderült, hogy nem ő van rajta, úgyhogy Crazy Horse-ról, Tasunkavitkóról most már soha nem fogjuk megtudni, hogy milyen lett volna, ha szembenéz velünk. Nagyon fontosnak tartom egyébként az indiánokról készített fotókat. Van egy, ugye Geronimo-ról rengeteg fénykép maradt fönt, ha kicsit az apacsok felé is elkanyarodjunk, de van több olyan apacs főnök, akiről fényképek maradtak fönt. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg ezeket a fotókat a alapvetően fogságban levő apacsokról, és nézzen a szemébe azoknak az embereknek, akik ott vannak. És próbálja meg elképzelni, hogy mi járhatott az ő fejükben, amikor lefotózták őket abban a helyzetben. Egészen szuggesztív élmény, azt kell mondjam így. Tehát, hogy farkasszemet nézni egy százvalahány éve halott, egykor a szabadságáért harcoló emberrel, nem a Winnetou-féle apacs világ fog visszaköszönni, és akkor még
finoman fogom.
De nagyon nem.
Jó, Nagyon szépen köszönjük, Csaba. Különösen fontos beszélgetés volt ez számomra, így hosszú év után, ráadásul kerek 145 éve volt a Little Big Horn-i csata. Reméljük Ács Gábornak is tudtunk újat mondani.
Alig várom, hogy 150 éve legyen, és újra meghallgathassam.
Én meg már most megígérem, hogy nyáron fölmegyek a táborba, amennyiben ott lesztek, tehát az egyetlen sápadtorcú, aki felment élve és lejött, ez nagyon jó hangzik, legalábbis a történések közül.
Bizony, bizony, szívesen várunk, Csaba.
Köszönöm,
köszönjük szépen, szép napot, jó munkád.
Vigyázzatok magatokra, szervusztok.
Katona Csabával beszélgettünk, igen. Nem tudtam, hogy gondoltam, hogy te lezárod, de hát ha nem akartad, akkor jöttem. Ilyen gyorsan jönnek a hírek, aztán tőzsde és a kultrovat.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.